nézzétek meg, és számláljatok meg tornyait. Jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy beszélhessetek róla a jövő nemzedéknek. Bizony, itt van Isten, ami Istenünk örökkön örökké, ő vezet minket, mint halálig. Ámen. Mármint, hogy mondja, hogy itt van, tehát Sionban, Sion hegye. Tehát mit mond, azt mondja, én, ugye Kórá fiai azt mondja, hogy hát gyertek már ki egy picit, nézzétek meg Sion tornyait. Szóval kerüljétek meg, ugye megszámlálni ezt az én értelmezésem azt, hogy a részleteket megfigyelni. Picit gyertek már ki a magatok kis világából, és kicsit foglalkozzatok már azzal, ahol Isten lakik. És egy picit nézzél már ki magadból, én így értem ezt a Zsoltát, hogy nézzetek már szét egy picit, hogy az Isten micsoda dicsőségben lakik ott. Ugye ez egy konkrét hely volt Sion hegye, ahol Isten felépítette, értve Dávid az ő templomát, Isten templomát, és erről beszél itt a Zsoltáros. Aztán egy hasonló szellemiségű ige, ez meg a Lukács evangélium első része, és akkor itt maradunk. Lukács 1-ben az első 4 verszakban azt olvasok. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilusz, hogy azokról a dolgokról, amelyekről a tanítást kaptál, megtud a kétségtelen valóságot. Ámen. Ámen. Hányan olvastátok már az evangéliumokat? Mindet? Hány van? Hát igazából egy van, de az is kettő, és egyébként 4 helyen van leírva, tehát minden válasz helyes. Igen, tehát ezt fel lehet úgy tenni, hogy egyik válasz se jó, vagy úgy is, hogy mindegyik jó, ezt a kérdést. Na hát biztos, hát az a mai üzenetem cél, mondom ezt a címet, hogy propaganda vagy valóság. Ugye a kettő között ugye érzitek a különbséget, hogy a propaganda próbál, vagy ha ez nem eszme, akkor reklám, lehet helyettesíteni a két szót egymással, valamit eladni. Ugye? Tehát valamit szeretnénk rásózni, ezért melyik részét fogják elénk tárni? A jót, hú, az neked erre szükséged van, nem tudtad, akkor én most elmondom, hogy a legújabb, mit tudom én, nehogy valaki félreértse, ilyen-olyan sampon, ilyen-olyan dolog, krém, stb. Erre neked szükséged van. Erik visszanézett, azt hitt, hogy neki mondom. Ott kint aranyos. És a többi. És hát ugye megpróbálják eladni nekünk, propaganda. Ugye propaganda meg eszmét próbál eladni, ugye? Tehát az, és annak nyilván az, hogy mennyire fontos ez. És hát sosem a valóságot tárjánk elénk. Tehát olyan reklámot még sosem olvastatok, hogy ugye hirdetik, hogy 0%-os hitelre lehet autót venni. Mondják persze, hogy apró betűs rész, de azt ugye nem fogják elmondani, hogy ember, hát ezzel eladósítod magad egész életre, és hogy valószínűleg belerecsensz ebbe az egészbe, ha 10 millió forintért megveszed ezt az autót. Ezt nem fogják mondani sosem, ezt a dolgot, nagyon kevés őszinte reklám van már, ha valaki esetleg erre fanyarodik, de a valóság az a valóság, ugye? Tehát valóság. Propaganda vagy valóság? Mi a valóság? Tehát ami tényleg mögötte van a kirakatnak, az micsoda? És erről ugye sem a propaganda nem szokott beszélni nekünk sem, pedig a reklám, hogy a valóság nem ez, a valóság az, hogy mi le akarunk téged húzni. Hát milyen reklám lenne az, hogy figyelj, de szeretnénk lehúzni téged pénzzel, legyél szíves, vedd meg az erősen túlárazott árunkat, és akkor ezt elmondanák, mert ez egy őszinte beszéd lenne, valóság. És nagyon keveseknek kell ezek ellenére az az érdekes, a valóság. Az emberek szeretik a propagandát, szeretik a szép dolgokat, szeretjük a kirakatot, ugye, hogy belenézzünk a kirakatba, szép, és az, hogy mögötte mi van, hogy mennyi rabszolgamunka, vagy mennyi dolog, azt nem szeretjük. És itt is ugye azt mondja Lukács, hogy azt szeretném neked elmondani, Teofilusz, hogy megismerd a kétségtelen valóságot. Ugye, hogy kicsit gyere ki a propaganda alól, járd körül a dolgokat, ez ugye fáradtságot rejt magába, és esetleg a csalódásnak a lehetőségét, nem is ilyen volt Sion. Hát én azt hittem itt belülről, hogy ez így működik. Kijövök egy picit kívülről, végignézem ezt a dolgot, rájövök, hogy ez még olyan szép, és még olyan jó, mint ahogy ezt belülről láttam. Vagy egy picit másképp gondoltam, és az ember esetleg csalódik. Mert ha az ember azt mondja, hogy engem a valóság érdekel, akkor kénytelen kijönni a tudatlanság állapotába. Kénytelen egy picit azt a veszélyt felvállalni, hogy bizony nem az lesz, amit én várok. És tudjátok, az az érdekes, hogy valahogy Krisztussal is ez a dolog úgy lezajlott egy picit, és egy picit ilyen bibliaiskolás dolog lesz, de van benne üzenet, úgy érzem. négy evangélium, ugye négy írás szól arról, hogy Jézus eljött. Ezek közül az első az a Márk írása. Nem a Bibliában az első, hanem az időrendben. Márk jött a meg legelőször. Az a legrövidebb. Mert mögötte hát Péter nem volt olyan nagyon írás tudó ember. Tudjuk azt, hogy Márk valójában Péter szavait írta le. Tehát kicsit olyan, mint Jün könyve. Nem tudom, olvastátok-e Jün könyvét, a mennyei embert. Nem Jün írta le, hanem egy, hát Jünnek nincsen írói vénája, ezért amiket ő tanított, egy angol szerző leírta, és kicsit úgy összeszerkesztette, hogy olvasható legyen. És ugyanígy Márk volt az, aki Péter beszámolóját, aki egy hiteles ember, ugye Péter? Tehát hányan hiszitek, tehát hogy Péter itt lenne, beszélne, elég hiteles lenne, nem? Hogy Jézus hogy ment, hogy csinálta dolgokat, hát azt hiszem, hogy én elhallgatnám pár napig szívesen, meginnám az összes kávét, de az biztos, hogy hallgatnám. Ráadásul én nagyon csípem Pétert, mert egy egyszerű, hétköznapi ember volt, akiben semmi bonyolult dolog nem volt, ha valami eszébe jutott, azt ő megkérdezte, ha valami úgy bejött benne gondolat, azt ő kiélte, tehát őben nem voltak bonyolult gondolatok, mint Pál apostolban. És az evangéliumon is látszik, hogy, hogy az egész úgy belekezd Péter, aztán egyszer csak abba hagyja. Tehát az evangéliumnak egyszer csak vége van, tehát semmilyen szép bevezető, semmilyen szép levezető. Egyszerűen Péter beszél Jézusról, és Péterben, ebben az egyszerűségben az is sugárzik, hogy ő szereti Jézust, és hogy ő akarja, hogy az emberek halljanak Jézusról. És egy remek alapanyag volt Péter arra, hogy a legnemesebb egyszerűséggel, sallagmentesen Krisztus személyét megismerjük az ő elbeszélés alapján, amit aztán Márk szerkeszt össze, de azért Péter személyiséget kitükröződik ebben. A hevessége is egyébként, mert az egész ilyen pörgős, ilyen hirtelenváltós. Ha filmet kéne csinálni Márk evangéliumából, akkor úgy lenne, hogy egy vágó szobába így állandóan vágnák a jeleneteket, mert mindig vált gyorsan a jelenet, tehát megy egyik pillanatra másikra. De ugyanakkor az egészből sugárzik az, hogy Péter nagyon szereti Jézust. És nem akar ő semmit elétálni az embereknek, csak Jézust, ahogy ő ezt megélte, ahogy ő ezt láthatta. Aztán, hát Márk írása egy alapmű lett, erre fölépítette Máté az ő írását. Mátéban már érezni azt, hogy ő már egy picit egy célréteget céloz meg. Ő ugyanis elhatározta, hogy Péter beszámolja, az hiteles, kicsit átdolgozza, hogy a zsidóságot meg tudjuk szólítani, ezért Máté úgy megpróbálta átdolgozni, úgyhogy hát a zsidó proféciák, amik messiásról szólnak, hogy a zsidók el tudják hinni, hogy tényleg Jézus a messiás, ezért Mátéban már ez a fajta nemesi egyszerűség egy picit kopik, de még mindig rendkívül alapul, tehát ha elolvassa valaki Mátét meg Márkot, szinte egy elsőként olvasó ember azt hinné, hogy még egyszer ugyanazt olvasom, pedig hát vannak különbségek, de azért tényszerűen nagyon-nagyon hasonlít egymásra. A két evangélium, de Mátéban már érezni azt a szükséget, azt a kényszert, hogy én már ezt a csomagot, ezt az üzenetet én el szeretném adni a zsidóknak. Ezért beleemelem a proféciákat is, és egy kicsit átdolgozza, de ezt a fajta egyszerűséget, amit Péter odaadott, azt úgy ő felhasználja arra, hogy odaadja. Mi is ezt csináljuk az evangéliummal, nem? Tehát mi is egy picit azt az egyszerű üzenetet, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, eltemették és föltámadott a harmadik napon, mi is valahogy az adott személy számára érthető nyelvi formájuk, nem? Hát valljuk meg őszintén, nem? Tehát nyilván valahogy át kell adni ezt az üzenetet, és Jakab is ezt, illetve Máté is ezt teszi, Jakabbal a sarkában, hátterében, és semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy amikor odaérünk az új szövetséghez, vagy tanács szerint valaki elkezdi a Bibliát az új szövetségnél olvasni, ebből belefut mibe, ebbe a nagy problémába, hogy nevek sokaságával találkozik. Ábrahám, Izsák, Jákob, és akkor rögtön ott egy csomó név, megijed el, és ugye semmi sem mutatja jobban, mint hogy Máté szerette volna bebizonyítani, hogy bizony Krisztus egy királyi magból származó személy. És ezért leírja ezt a enyhén kritizálható nemzetség táblázatot, hogy bizonyítsa, hogy Jézus. Ő már egy picit túl jó a célon, úgy érzem. És próbálja ezt a dolgot eladni, de még mindig az üzenet gerince ugyanaz. Ugyanazok a csodák, ugyanazok a történések vannak leírva, ugye? Azt olvasok, nem? És így vagyunk mi is, hogy megkapjuk Istentől azt az egyszerű üzenetet. Valahol mindannyian csak az volt az üzenet bennünk, hogy hát, hogy Jézus Isten fia, és akkor ugye el voltunk ezzel, És ezt valahogy mi is egy kicsit tovább, nem azért, hogy hozzáteszünk, hanem szükségszerű az, hogy valahogy a saját szívünkben ez a dolog átalakul. És lehet, hogy én hordok magamban egy szőke Jézust, nem mondom, hogy az, lehet, hogy valaki egy barna Jézust hord magában, stb. Stb. És mindenki valahogy elképzeli őt, és hozzáteszük ezt a dolgot. Amellett természetesen, hogy meghagyjuk, hogy persze nem ilyen lehetett. Na és akkor itt van az a dolog, amikor már beindul ez a folyamat, hogy Márk üzenete annyira népszerű volt, hogy amikor pár évvel vagy évtizeddel később Lukács is úgy gondolja, hát annyian megélták már ezt a történetet, hogy én is elkezdem kutatni a könyvtárakban, elmegyek még az élő szemtanúkkal beszélni, és elkezdi ezt a dolgot fölgöngyölíteni, elmegy ugye Názaretbe, meglátogatja Kapernaumot, utána néz Jézus nemzetségtáblázatának, ugye ezekről iratok vannak, be is emeli egy az egybe, megtalálja, be is emeli. Elkezdi utána nézni, megírja az ő Lukács evangéliumát, de hát ma úgy nevezzük a három evangéliumot, Máté, Márk, Lukácsot, hogy szinoptikus, együttlátó. Ő se nagyon lő mellé, ugye? Ő is szinte ugyanazokat írja le. Ő is egyszerűen valahogy érzi Lukács, hogy, vagy nem tudom érzi-e, de sok-sok kutatás után ő sem talál újabb üzeneteket. Ő is a közszájon forgó üzenetek zömét abba találja meg, amit már Máté és Márk leírt. Nincs új üzenet. És valahogy ezt a kényszert ő megírja ebben a dologban, bár Lukács már túllő ezen, vagy túl gondolja a dolgot, és nagyon helyesen, ugyanis Lukács nem csak a Lukács evangéliumát írja meg, hanem a abcselt is. Tehát ő már gondolkodik azon, hogy hát oké, hogy Péter elvágta, vagy Márk elvágta az üzenetet a végén, egyszer csak vége lett a Márk evangéliumának, igaz, hogy Máté is csak addig írja le, hogy Jézus elmegy a mennybe, hát de nem lehet ez az üzenet, hát itt vagyunk, kezdenünk el valamit magunkat. Jézus elment a mennybe, hát nem lehet, hogy ennyi az örömüzenet. Hát valamit csak kell csinálni nekünk, nem, ha elment Jézus, ugye? Nem? Hát mi az üzenetünk? Elment Jézus a mennybe, és akkor mit csináljunk? Menjünk vissza pecázni? Mondja Péter. Nem, megírja Lukács mit? Az abcselt. Hogy na, akkor csináljunk valamit. Hát ez lehetetlen, hogy Jézus eljött, visszament, megváltott, és mi nem marad a régiben. Ez lehetetlen. Itt valami, ezek szerint nekünk van egy üzenet. És Lukács érzi, hogy ezt kell megírnia, de az alapokat ő is arra alapítja, amit addig megírtak. Nagyjából. És megírja az abcselt is, és Lukács legalább már tovább mer lépni, átmeri törni a vallásnak ezt a korlátát, hogy van egy üzenetünk Jézusról, de az lezáródik abban, hogy ő a mennybe ment. És nagyon sokáig nem meri az egyház ezt áttörni. Azt érzi, hogy ez egy korlát, hogy ennyi az üzenete Jézusnak, mert ő ennyit csinált, ő ennyit volt itt, és most már nincs tovább üzenet. És az a baj, amikor az egyház ráül a kijelentéseire, és azt mondja, hogy hát nincs tovább, és akkor ott vagyunk. De Lukács legalább gondolkodik azon, hogy ez nem lehet, hát ha Jézus itt járt, akkor nekem ezen túl kell menni. Akkor ebben van egy üzenet, olyan üzenet, amit fel kell kutatni. És ezért írja meg az abcselt is, hogy hogyan is éli túl, Krisztus mennybe menetelét éli túl, hogyan éli tovább az egyház, hogy hogyan születik meg, hogy mi a dolgunk nekünk, akik megtérünk, hogy van az evangéliumnak olyan üzenete, amiről Jézus nagyon-nagyon keveset, szinte alig beszélt, de nekünk Isten az ő szelleme által kijelenti. És ezt kellene megérteni, hogy amikor bekerülünk Krisztusba, akkor mindenki ráépít egy alapra Krisztusnak erre az üzenetére, és azon gondolkodik, hogy ugye van egy üzenet, Jézus elment, és akkor most malmozzunk, amíg ő vissza nem jön. Mert ugye ez az utolsó mondata. Le, én pedig veletek vagyok, amíg vissza nem jön, a világ végezetéjük. Így zárja le ugye Máté. Márk meg úgy zárja le, egyébként nem úgy zárja le, hogy szokták mondani, hogy Márk 16.9-nél harapja el Márk az evangéliumot, az utána való verszakok nem az ő írásai. Így záródik be a Márk evangéliuma 8. verszaknál. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírporttól, mert remegés és döbbenet fogadta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Itt a vége a Márk evangéliumának. Így zárja le Péter a beszámolót. Nem meri Péter se tovább szülni, nehogy elrontson valamit. És tudjátok, az a baj, amikor az egyházban, és tudjátok, a propaganda lényege az, hogy újra és újra ugyanazt kell mondani, csak amikor az emberek már kezdik elveszíteni a fonalat, akkor még hangosabban mondjuk, még több irányból mondjuk, még több helyről kell mondani ugyanazt, mert nincs új üzenetünk. És az evangéliumokban is kitűnik, hogy valahogy mindig Isten egy picit továbbít őket, hogy ember, hát nem ez csak az üzenetem, amit Jézus életéről akartam beszélni, van továbbélés. Márk lezárja ezt a dolgot, hogy a sírt üresen látja, és nem meri tovább szőni. Máté legalább tovább szövi, és leírja azokat a dolgokat, amik azután történtek, de ő is megáll a mennybe menetelnél. Ugyanígy van Lukács is. Megírja az első könyvét, elmegy Jézus, de aztán hozzá mer kezdeni, ahhoz a 40 naphoz, amíg ő itt volt a feltámadás követően. És elkezd beszélni arról, hogy, mert ott már kezdik kapizsgálni, hogy Jézus mennybe menetele, az az egyháznak egy küldetést jelent. És így van velünk is, hogy tovább kell lépnünk azokon a szinoptikus dolgokon, amit mindenki megértett, hogy Isten mit akar az életemben. És így lép tovább szépen az evangéliumoknak az üzenete is. Aztán ez olyan erős kényszert helyezett az egyházra, hogy az evangélium az, ami a háromban le van írva, ez egy nagyon erős kényszer. Lukácsnál látom, hogy utána jár, kutat minden, és majdnem ugyanazt leírja, amit a többi kettő is leírt eddig, hogy úgy látom, hogy nem ismertek hozzányúlni. Valahogy nem éltették Krisztust. És 6 évtized múlva János áttör egy falat. Jön János, megél már mindent, már ő túl van a dolgokon, és jön János, és megírja az ő evangéliumát. És aki olvasta János evangéliumát, hát még a laikus is, aki beleolvas, két mondatot bármelyik oldalába János evangéliumának, sikít, hogy ez más. Ugye? Ugye? Van egy kereszténység, ami ráépül Máté, Márk, Lukács, egy cselekvő Jézus, egy dicsőséges, egy halottakat támasztó, egy gyógyító Jézus, és ezt próbálják nyomni. És próbálják az embereket arra súlykolni, hogy ez Jézus. De kezdenek bele fáradni ebbe a dologban, mert kezdi elveszíteni az erejét az üzenet. Nem azért, mert Jézus gyengül, hanem azért, mert beleszoknak abba, hogy ez az ő vallásuk. Kezd a kereszténység is beleszokni abba, hogy van egy Jézus képünk, és akárhova kutatok, mint Lukács, utána járok, beszélek emberekkel, mindenütt ugyanúgy írják le, de nincs új üzenetük róla. Nem tudják kimenni és újra szemlélni őt. És ez akkora kényszer, hogy amikor az ember egy új dolgot mond, az a fölvállalja azt, hogy most nem arról beszélek, hogy új dolgot kell mondani, hanem az, hogy az embernek mindig legyen egy olyan kijelentése Krisztusról, amivel tovább merek a bűben nem merülni. És a héten is volt egy levelezésem, és valaki írt egy beszélgetésre, egy lehetőséget, és én visszajöttem csak egy mondatot, hogy én úgy egyébként ezt a beszélgetést így nem tartom helyén valónak. És pedig semmit nem mondtam, csak azt, hogy szerintem ez így nem jó, felesleges. És azonnal megkaptam a visszajelzést, hogy ez van. Pedig még jeleztem is, hogy ha nem akarok, akkor hallgatok és úgy veszek részt. Szeretettel, ha meg szólok, akkor meg talán baj van, és az lett, baj lett belőle. És vissza is írt rögtön az egyik címzet, hogy ez helytelen, hogy így gondolkodok. Sehogy nem gondolkodok, csak hozzátettem egy dolgot. Kiléptem a szinoptikus látásokból. És tudjátok, János bátorságára legyen mondva, hogy ez az ember mert váltani. És azt mondta, hogy hát én azért ismertem Krisztust, és igaz, hogy mindent végigláttam, hogy halt meg, vagyis hogyan támasztott föl embereket, hogyan gyógyított meg embereket. Ezt már megírták jó páran, de van még egy csomó üzenet, amit nem írtak meg. És 6 évtized után, amikor ezek lezajlottak Jézus életébe, és megírták róla a dolgokat, akkor jön János, és nem tétovázik, azt mondja, hogy akkor én most máshonnan fogom meg. Hadd kérdezzek valamit tőletek, hogy János evangéliumát hányan érzitek úgy, hogy kisebbíti Jézust? Azzal, hogy mondjuk nem írja le a sok-sok csodát. Leír egy néhányat, ami a többibe ismerne van, de a többségéről nem szól. Hányan érzitek úgy, hogy kisebbíti Jézust? Őszintén. Csodálkoznék, ha bárki ezt gondolná. Alapvetően a tanításait és a szívét írja, ahogy Jézus gondolkodott. Mégis 6 évtized után újra az egyház előtt ragyog egy olyan Krisztus, akiben már addig egy picit belefáradtak. Amiatt is, mert sok helyen már azok a dicsőséges dolgok nem működtek. És sok helyen már valahogy elveszítették ezt a fonalat. De jön János, és azt mondja, itt az idő, hogy róla szóljak. Hogy újra az embereknek erét árjam. Hogy újra ezt a toronyszámolást, amit az elején kezdtem. Gyertek ki Sionból, menjetek körül, nézzétek körül Jézust. Fogjatok hozzá. És ő ezt csinálja, hogy elkezd Jézusról olyan dolgokat megérni, ami valahogy a többieknek nem esett le, nem azért, mert nem látták és hallották ezeket az üzeneteket. Tudjátok miért? Hanem volt egy kényszer, hogy olyan Jézusról kell érni, amit az embereknek most szüksége van, amit elvárnak. Ezért jut mindenki oda, hogy Márk, Máté, Lukács úgy írja le a dolgokat, persze mindig másik egy picit, másképp, de az alapséma ugyanaz. Mert van egy kényszer, hogy nekünk egy ilyen Jézus kell. És kell 6 évtized, mire az emberek belátják, hogy De van egy olyan Jézus, akire most is szükség van. És János megmeri írni azt a Jézust, aki azt mondja, hogy én hozzá tudok ezt tenni. És János az egyetlen, aki a legőszintébben a valóságos Krisztust, mert a többi is valóságos, csak a valahogy ebben a nagy igényben ez a valóság már kezd másodlagossá válni, kezd kizárólagossá válni, kezd ilyen felekezetivé válni ez a Jézus, és János megmeri tenni azt, hogy a legvégén odaírja az ő evangéliumák végén azt, mert sok más jelt is tett Jézus, de ő nem bíbelődik, hogy ezt mind leírja. A tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia. És e hitben életet, hitben élve, életetek legyen az ő nevében. Amen. Ő megmeri írni, hogy én írok egy új evangéliumot, ami nem más, hanem kiegészíti. Hogy nézd meg, azért írom, hogy ez Krisztus, ez is Krisztus. Aki így beszél, aki így csinálta a dolgokat. És én nem érzem a János evangéliumában, hogy azért, mert alig-alig van csoda leírva, hogy le van írva az első csoda, a második csoda, a kenyérszaporítás, vagy vak meggyógyulása, tehát vannak azért drasztikus csodák, hát hova tovább ugye Lázár feltámasztás, ami meg a másik háromból hiányzik. Tehát leír János is olyan dolgokat, de érezhetően még a leírt csodákban is inkább az utána való beszélgetések domborodnak, hogy mit tanít Jézus? És az a helyzet, hogy nekünk személyes életünkben ugyanígy tovább kell lépnünk. Nem mondom azt, hogy most ki kell találnunk Jézusról hülyeségeket. Itt a Szentlélek kijelentése a mérvadó a mi életünkben. Hogy az ember bizonyos értelemben egy Jézusba úgy belefárad. És tovább kell ezt, hogy állandóan egy olyan Jézus álljon előttem, amit János is a Szentlélektől inspirálva azt mondja, hogy én nagyon-nagyon szeretném, hogy higgyetek Jézusban. És ugye a hívőknek írja az üzenetét. És Isten szellem azt szeretné, hogy higgyetek Jézus Krisztusban. De nem egy ilyen tradicionálisban, amit már megszoktunk, már tudjuk, mi van vele, hanem olyanban, aki Krisztus, akit Isten szelleme ma elevenné tesz az életemben, akivel találkozok, aki olyan dolgokat mond nekem, hogy leesik az állam, aki az életemet új irányba kanyarítja, aki beavatkozik az én életembe, aki, ha elkezdem őt nézni, akkor olyan dolgok jönnek ki belőle, hogy én csodálom őt, hogy hozzá tudok ehhez nyúlni. Jánost én emiatt nagyon becsülöm, hogy nem írt le egy negyediket, megint egy picit változtatva, de gerincét meghagyva, hanem egy teljesen újat ír. Mert azt mondja nekem, van még üzenetem Krisztusról. És a János evangélium bizonyítja azt, hogy van Szentléleknek mindig üzenete Krisztusról. Amen. És nektek, nekem erre nagyon-nagyon-nagyon nagy szükségünk van. Hogy valami új módon Isten szelleme, de nem azt mondom, hogy új információt adva, hanem azt, hogy bennem új. Hogy bennem megújuljon az ő tüze. Dicsőség Istennek, adja meg Isten ezt, hogy ez az működő Jézus, ez úgy álljon előttünk, ha csodák közepette, akkor úgy, ha üzenetek közepette, akkor úgy, ha úgy, mint Isten fia ragyog, és senki a nyomában nem ér a gondolatainak se, akkor úgy, na de ragyogjon. Mindegy, hogy. Amen. Menj el, Atyánk. Jézus nevébe jövünk hozzád.